Kedves hallgatóink, a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián önök az Értsünk szót adását hallják, amelynek vendége Borgos Anna, pszichológus, irodalomtörténész. Eljutott hozzám egy angol nyelvű tanulmány. Mondom el a teljes címét, de csak azért nem, hogy hagyjuk kibontakozni hallgató értését és fantáziáját, mert hogy ennek a tanulmánynak a címében az szerepel, hogy Hungarian Horror Story. Ezt magyarul, ha le akarnám fordítani, akkor azt mondanám, hogy nőtörténet, de nem biztos, hogy pontosan visszaadja ez a fordítás.
De ilyesmi, csak a szójátékot nehéz visszaadni, ebben a Horror Story-ban, ami ugye a history-nak lenne egy ilyen női verziója.
Bontsuk ki ezt az értelmet, hogy mitől lesz a nőtörténet, és miért érdemel ez külön figyelmet. Ez a tanulmány 1950 és 2000-es évek időintervallumot jelöl meg, azt is magyarázzuk meg, hogy ez miért fontos, ez az 50 év, a háború utáni 50 év.
Hát a nőtörténet az tulajdonképpen egy mostanra többé-kevésbé létjogosultságot nyert, bár sokat kritizált terület is a történettudományon vagy a társadalomtörténeten belül, és hát nagyon röviden arra utal, hogy létezik a történelemnek egy kevésbé feltárt, kvázi női oldala, ami persze nem függetlenül az úgynevezett férfi oldaltól, de hogy ez éppen az árnyékban levése és az elhallgatottsága miatt érdemes külön is ezzel foglalkozni, és egy olyan, itt nem csak a tények szintjén, hanem esetleg olyan új nézőpontokat, új szemléletet is adhat, ami akár a történelem egészéről alkotott, hát nézeteinket is megváltoztathatja. Tehát valami ilyesmi lenne ez a nőtörténet, vagy her story, ez nem teljesen ugyanaz a women's history. Főleg ez a szójáték volt az, amit én használni akartam ebben a lesbian her story-ban, ami ugye a history-nak, vagyis tehát nyelvtanilag sem értem, de hogy minden esetre a szavak szintjén van benne egy ilyen játékosság, hogy ez a her, vagyis a női történet. És hát ugye egy óriási időszak, ez az 50 év, és rengeteg változás is történt ebben, többek között a melegek, leszbikusok helyzetében, megítélésében is, úgyhogy nehéz is volt egy tanulmányban összefoglalni, és nyilván még nehezebb egy ilyen rövid beszélgetésben, de hát részben párhuzamosan a politikai meg társadalmi változásokkal változott nagyon sokat a melegek, leszbikusok helyzete is ebben az időszakban, amit részben olyan mondjuk egyértelműbb jogi változások is jeleznek, mint hogy mondjuk 1961-ben Magyarországon dekriminalizálják a homoszexualitást, ez a férfiakra vonatkozik, mert a nőket ez nem érintette, tehát ha úgy tetszik, ők, nekik könnyebb volt a helyzetük, de ez lehet, hogy külön kitérült, hogy vajon könnyebb volt-e valóban. Minden esetre a büntető jogi kategóriából kikerült 61-ben a férfi homoszexualitás, ami sokfajta félelmet megszüntetett, ugyanakkor a társadalmi megbélyegzettséget, meg a félelmeket, meg a rejtőzködést azért nem szüntette meg, és erről bár elég nehéz pontos fogalmakat nyerni a források szűkössége miatt, meg az elérhető interjú alanyok miatt, ugye ezt nem mondtuk, hogy itt ez a tanulmány, ami egyébként magyarul is van egy verziója ennek, ami a Replika folyóiratban jelent meg, ez tulajdonképpen egy interjú kötetről szól, vagy az adja az alapját, ami egy pár éve jelent meg, illetve először egy dokumentumfilm készült, Eltitkolt évek címmel Takács Mária rendezte, és ez 11 leszbikus, a Kádár korszakban szocializálódott leszbikus nő mesél az életéről, vagy az életnek erről az oldaláról, és aztán ebből készült egy interjú kötet még 5 újabb nő bevonásával, tehát 16 leszbikus életút interjú, és az én tanulmányom tulajdonképpen ezekre részben, a nagy részben ezekre az interjúkra támaszkodik, és ezen kívül próbáltam még olyan forrásokat is bevonni, mint hát a korabeli hozzáférhető, mondjuk a pszichológiai szakirodalom mit mondott a melegekről, leszbikusokról, illetve az egyéb szakirodalmak, cikkek. Tehát nem könnyű forrásokat találni igazából, mert hogy éppen a témának az egyik, talán az egyik kulcsfogalma ez a tabú jelleg, meg rejtőzködés, ami a közbeszédet is jellemezte, meg magukat, az érintetteket is. Tehát ez a láthatatlanság, ami egyfelől egy védelmet is adott, ugye, mert hogy ez egy olyan dolog, ami nem látszik az emberen szemben más kisebbségi identitásokkal. Tehát ha úgy tetszik, ez védelmet is ad, másról meg azért egy nagyon nagy teher ez a titok és a rejtőzködés. És itt visszakanyarodnék egy kicsit a nőkhöz, ugye azt szokták mondani, hogy a nőknek könnyebb volt ezt megélni. Most ez a könnyebbség, ez nagy részt éppen abból adódik, hogy ez a láthatatlanság vagy rejtőzködés volt könnyebb a nőknek, hogy a női szerepek, tehát talán többet, vagy többfajta ilyen intimitást megengedtek a nőknek, vagy könnyebb volt valamiféle álca, vagy ilyen barátnőség mögé rejteni ezt a dolgot. A férfiaknál ez egy talán sokkal élesebben kellett azonosítani magukat, és például akár azok a szubkultúrák, amik kialakultak akár a Kádár korszakban, sokkal a férfiak számára sokkal egyértelműbben jelezték ezeket az ismerkedésnek az irányát. A nőknél sokkal inkább az ilyen félnyilvános terek, ilyen nem tudom, házi bulik, akkor volt egy mozi, ami nem tudom, este 8 után vagy 10 után átalakult ilyen szintén ilyen kvázi egy ilyen nagyobb szabású női házi bulivá, tehát hogy inkább ilyen típusú helyeken tudtak ismerkedni a nők, vagy egyéb a hétköznapi módon, de hogy az derül ki például ezekből az interjúkból, hogy a legnagyobb probléma ez az elszigeteltség, meg a rejtőzködés, meg a pártalálásnak a nehézsége volt.
A rádió hallgatóban bizonyára felmerül, aki érintőlegesen hall erről, vagy aki benne él a mai aktuális vitákban, és nem tud tájékozódni, hogy miért fontos, mit tud elmondani egy adott korszakról, vagy korszakokról, ugye azért 1950 és 2000 a Kádár rendszer több korszakát és a rendszerváltás utáni első évtizedet is jelzi. Mit tud ezekről az évekről elmondani ez a fajta speciális társadalmi nézőpont?
Hát sok mindent elmond például arról, hogy milyen értékeket társítottak mondjuk a családhoz, vagy a párkapcsolathoz, mi minősült magánügynek, közügynek, a szexualitással kapcsolatban hogyan gondolkodtak. Például az derül ki ezekből az interjúkból, hogy ezeknek a nőknek több mint a fele házasságban élt és gyereket nevelt, mert hogy úgy gondolta, hogy ez egy nő számára tulajdonképpen egy kikerülhetetlen, vagy egy ilyen evidens, és tulajdonképpen egy általuk is kívánt perspektíva, és aztán vagy emellett, vagy ez után váltottak át egy mondjuk, hogy leszbikus életszakaszra, vagy életformára. Tehát, hogy például nem merült fel az még ebben a generációban, hogy lehetséges akár a családfogalomnak egy olyan kitágítása, ami magában foglal azonos nemű párkapcsolatokat, vagy azonos nemű párok által nevelt gyerekeket akár. Persze a magánszféra az egy szintén megint csak egyfajta ilyen védő burok is volt, és amikor mondjuk a melegségről például a Kádár korszakban gondolkodtak, hogy ez egy, vagy úgy vélekedtek, hogy ez magánügy, akkor ez sokkal inkább egy ilyen támogató és védelmező, vagy nem tudom milyen kategóriának minősült, mint mondjuk ma, amikor ez inkább egy ilyen eltávolító, és csináljátok a négy fal között típusú gondolkodásra utal. Tehát mondjuk akár a pszichológiában is, tudom én, Buda Béla, aki egy ilyen tekintély személye volt a szexualitásról való diskurzusoknak, ő is ezt képviselte, hogy hát ez egy létező variáció, és nem kell bolygatni, és nem kell meggyógyítani különösebben, de hogy igazából az adaptál, amit elő kell segíteni a pszichológusnak, ezeknek az embereknek a beilleszkedése, vagy az adaptációja az adott társadalomhoz. Tehát azért nagyon ritka volt az, és más ilyen pszichológiai munkák is utalnak, hogy, hogy egy, egy létező identitásként elismerték volna mondjuk a melegséget, vagy a leszbikusságot. Mindenképp valami problémaként merült ez fel, aminek mindenféle gyerekkorba vezető, vagy nem tudom mi, felgöngyörítendő okai vannak, és hát ezzel vagy lehet kezdeni valamit, vagy nem. Nem a 70-es években, mondjuk ugye 73-ban már a nemzetközi, vagy az amerikai pszichiátriai társaság kivette a betegségek listájáról a homoszexualitást, és ez azért hatotta valamennyire a magyar országi szakmára is, bár utána is még leírtak olyasmiket, hogy perverzió, elhajlás, stb. Tehát, hogy semmiképpen nem mondjuk egy magát felismerő leszbikus, ha elkezdett lapozgatni egy ilyen könyvet, nem volt egy nagyon felszabadító érzés találkozni ezekkel a fogalmakkal vagy elméletekkel.
Ahogy ezt a megengedő vagy elnéző politikai stratégiát érteni vélem, hasonlított arra, amit a kulturpolitika gyakorolt adni is.
Ez a tűrt kategória, igen. Tulajdonképpen, igen.
A 3T országa támogatni, igen. Tűrni vagy tiltani. Miért volt a Kádár rendszer a szocialista blokk többi országához képest ennyire, hát mondhatni, barátságos vagy elnéző?
Igazán átfogó magyarázatot tudok adni, de egyrészt azért ebben benne volt azért az is, hogy tulajdonképpen ha nem beszélünk róla, akkor az végül is annyira nem is létezik, és talán ezzel tudjuk a leginkább elszigetelni ezt a jelenséget, hogyha nem tesszük témává. Tehát tulajdonképpen a szankcionálás is ilyen értelemben, meg a tiltás is egy erőteljes, az valamiképpen egyfajta diskurzust feltételez a dologról, és ezzel a ilyen csöndben megtűréssel ezt is el lehetett kerülni. Másfél azért azt is lehet tudni, itt most ez inkább a férfiakra vonatkozik talán, most közben elkészült egy másik film és kötet is, Meleg férfiak, hideg diktatúrák címmel, szintén Takács Máriának egy filmje, és ebből egy kötet, ahol az derül ki, hogy azért sokkal inkább a politika erőterében voltak a meleg férfiak, tehát a megfigyeltség, a beszervezési kísérletek.
Ez azért, egy zsarolási alap volt.
Hogy azért egy zsarolási alap volt, tehát, és ez ott volt a kezében a hatalomnak, és léteztek ilyen listák, és tehát számon tartották nagyon is ezt a dolgot, de a közbeszédben nem volt benne, és nem volt, tehát hogyha nem voltak nagyon szem előtt, akkor ez tulajdonképpen a négy fal között végül is meg lehetett élni, és végül is a homofóbia erősödése is részben mondjuk a rendszerváltás után ennek is betudható, hogy a dologról elkezdett valamiféle beszéd zajlani, és tényleg láthatóbb lett ez a téma, és a megalakuló szervezeteknek is az egyik fő célkitűzése mondjuk a különböző jogi ügyek mellett, vagy az egyik ilyen kulcsfogalom, ez a láthatóság és az előbújás, és nyilván ennek megfelelően az ellen hangok is erősödtek.
A napokban készítettem egy interjút Ignác Károllyal, aki a Kérdések és Válaszok a Hortikorról című kiadvány szerkesztője. Ez egy fiataloknak készített összeállítás, amelyben olyan kérdéseket, olyan szempontokat keresnek, amelyek nem feltétlenül ismertek erről az időszakról, és ott felmerült ez, hogy kriminalizálták a férfi homoszexualitást, a női homoszexualitást nem. Az, hogy így követték egymást a politikai rendszerek, és ez így adódott át, hogy ennek van egy egész századra kiterjedő története, ez mennyire meghatározta a Kádár rendszerbeli viszonyokat, és mennyire volt egy ilyen nehézkedési erő, hogy még a háború előttről mit hoznak, hogy hogyan alakultak ezek a közösségek, akár Budapesten, akár Magyarország egészében?
Erről megint csak egyébként most zajlik egy kutatás a Takács Judit szociológus vezetésével a homoszexualitás 20. századi társadalom történetéről Magyarországon, és ők éppen ezeket a forrásokat próbálják, például napi lapok cikkeit, akár a két háború közöttről, illetve a háború utánról is, és hogy igen, hogy ezek hogyan adódtak tovább, akár mondjuk ilyen rendészeti szinten, akár szubkultúrák szintjén, akár a meleg terek, találkozóhelyek szintjén, tehát nyilván van egyfajta folyamatosság.
Tehát ez még nem látszik egy ilyen 100 éves perspektívában?
Hú, hát, tehát, hogy azért a valószínűleg a különböző történelmi kataklizmák ebbe is beleszóltak, tehát nyilván átalakult sok minden a generációkon keresztül, de kérdés, hogy mondjuk a Horthy korszak és a Károly, tehát hogy volt-e ilyen folyamatosság, vagy a különböző ilyen stratégiák között akár a melegek részéről, akár a társadalmi megítélésben, ez erről most én nehezen tudnék így biztosat mondani.
A pszichológia mennyit változott mondjuk a Kádár korszak liberalizációs tendenciái alatt és a rendszerváltás után?
A pszichológia azért elég sokat változott szerencsére, tehát mondjuk tényleg az 50-es, 60-as, 70-es éveknek a kifejezetten a betegség központú nézőpontja azért erőteljesen átalakult, és volt egy ilyen átmeneti időszak, aminek a nyomai azért most is megvannak, ami egyébként a DSM, vagyis ebben a diagnosztikus kézikönyvben, mint diagnózis is nyoma van, vagy volt. 80-as években volt egy ilyen egodisztónikus homoszexualitás, vagy én idegen homoszexualitás kategória, tehát hogy már nem magát a homoszexualitást tekintették betegségnek, hanem azt, ha valaki ezzel tartósan képtelen volt megküzdeni, és ez neki problémákat okozott, ami ugye megint csak azt jelentette, hogy ezt valamilyen egyéni problémaként és ilyen adaptációs problémaként kezelték, aztán ez kikerült ebből a kézikönyvből, és most már sokkal inkább tekintetbe veszi a szakma is azt, hogy milyen környezetben él az illető, és hogy az a társadalmi környezet, vagy maga a homofóbia az, ami problémákat okozhat, akár egyébként egy ilyen internalizált homofóbiát is az érintettekben, tehát hogy azonosulnak ezekkel a negatív címkékkel, és hogy ezt ezzel együtt lehet csak megítélni. Tehát hogy ebben azért nagyon sok-sok változás van, főleg az utóbbi néhány, egy-két évtizedben.
A homofóbia történetét kutatják? A társadalom történetileg, hogy jelenik meg a magyar társadalomban, a Kádár rendszerben, rendszerváltás előtt, után? Itt említett, hogy volt egy ilyen fluxus, hogy felerősödött meglepő módon, hogy a nyitással erősödött a homofóbia. Habár, ha azt vesszük, akkor láthatóvá vált az antiszemitizmus, vagy a...
Igen, tehát nyilván ez a sok egyéb ilyen intolerancia és fóbia mellett, talán a homofóbia az abból a szempontból speciális, hogy egyrészt valamiképpen ugye ez az identitás, ez a szexualitáshoz kapcsolódik, és ettől valami nagyon primér dolognak minősül, és nagyon primér reakciókat is tud kiváltani, és hát persze erre ráépülnek mindenféle ilyen alapvető intézmények is, mint család, meg házasság, amiket szintén nagyon védeni kell, és nem tudom. És hát másrészt meg ez a láthatóság, láthatatlanság, ez is egy nehéz, hogy ugye nem lehet tudni, hogy ki az és ki nem, és ez megint ad egy sajátos jelleget az identitásnak is, meg a reakcióknak is. A homofóbia történetét nyilván valamiképpen így külön nem tudom, hogy tanulmányozták-e, de hogy a különböző ilyen reprezentációkat tanulmányozták, tehát hogy hogyan beszélnek a melegségről a médiában, vagy a pszichológiában, tehát hogy milyen képek meg szövegek jelentek meg ezekről a dolgokról, ezen keresztül elég jól lehet a homofóbia történetét is tanulmányozni, és ebben van egy nagy, hát egyrészt egy ilyen mennyiségi, meg egy minőségi változás is az elmúlt időszakban, meg egy ilyen specializálódás is, tehát nem tudom, én most csak így az jut eszembe, hogy milyen sokan írnak erről szakdolgozatot, és például a szakdolgozatok témái is, mondjuk nem tudom, 10 évvel ezelőtt még ilyen nagyon-nagyon általános témák, hogy a homoszexualitás, meg a homoszexualitás megítélése, és most meg már sokkal-sokkal specializáltabb témákról is, és egészen, tehát hogy ezekről is lehet írni, meg vannak is erről források, mondjuk, hogy mit tudom én, a szociálpolitika szintjén, vagy a párkapcsolatok szintjén, vagy a emberi jogi, vagy pszichológiai, vagy ilyen.
Az a társadalomtörténeti kutatás, vagy irodalomtörténeti kutatás, amit ön végez, milyen hatást váltott ki, válthat ki, mennyire segíti a megértést, az árnyalást, a reakciókat hogy látja, és akkor itt sorolhatnánk a magyar alkotónők életére, élettörténetére vonatkozó kötetét, akár ezt a tanulmányt, amiről a mai beszélgetésünk szól, a magyar leszbikus nőtörténetről 1950 és 2000 között. Mennyire lehet ilyen információkkal érzékenyebbé vagy belátóbbá tenni a környezetet?
Nem, olyan nagy illúzióim nincsenek ezzel kapcsolatban. Egyrészt a nagy tömegek szerintem nem olvassák ezeket a munkákat, mert hát nem tudom, tehát nyilván itt van az összes ilyen nőtörténet, irodalomtörténeti, meg társadalomtörténeti munkámban valahol azokat a kérdéseket próbálom feszegetni, hogy a nemi szerepekről hogyan lehet gondolkodni, hogyan gondolkodtak 100 éve, és azóta, és ez mit mond el egy társadalomról, milyen kényszerpályákra vagy kerülőutakra kényszerültek mondjuk nők, akár a nőiségük, akár az intellektuális pályájuk tekintetében különböző identitásokat hogyan tudtak összeegyeztetni. Hát ezek nem tudom, tehát hogy adnak ilyen gondolkodnivalókat, meg szempontokat, de és hát van szerencsére azért vannak szakmai visszajelzések erre, de hogy nem, azt nem gondolom, hogy ezek fogják, hogy nem tudom, hogy milyen nagy társadalmi változásokat elindítani, akkor már inkább így az aktivista énem tesz ezért többet talán.
Azt látom most az utóbbi években, több ok miatt megélénkült az érdeklődés a magyar irodalom kevésbé látott dimenziói felé, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Mára már egy megszokott kérdésé vált, hogy kinek milyen a családon belüli szerepe, vagy a nemi szerepe akkor, hogyha alkotó, vagy hogyha egy társadalmilag megbecsültebb alkotói státuszt tudhat magáénak. Ha így most az utóbbi 15 év könyvtermését látom, akkor az ön munkái a magyar alkotónőkről, itt a Portrék a másikról című kötetet olvastam én, ez a Norán kiadónál jelent meg, de hát írt Kafka Margitról, hosszú a publikációs listája, tehát jó, valamennyire megelőzte ezt a divatot, vagy korfigyelmet, hogy érzékeli, hogy ilyen szempontból mennyire vált az olvasóközönség érzékenyebbé, vagy elfogadottá, mert még mindig érzek egy ilyen prüdériát, hogy jaj, hát erről nem beszéljünk, ez nem a magas kultúra része, vagy ez bulvár, ne bulvárosítsuk a magyar irodalmat.
Hát ebben azért azt hiszem, hogy az irodalom történetem, vagy az irodalmi közbeszéden belül azért sok változás történt, tehát egyrészt nagyon sok, akár számszerűleg is nagyon sok elismert női íróköltő bukkant fel a pályán, akik komoly elismerést is arattak, és azt gondolom, hogy bizonyos módon már nem szalonképes beszélni a női irodalomról, és persze az még mindig egy jogos kérdés, hogy ezek a létezik-e női irodalom, meg mi az, hogy nőíró, meg ezek a típusú kérdések, de hogy erről most már talán lehet árnyaltabban gondolkodni, és hát hogy olyan szempontokat is be lehet ebbe vonni, ami úgynevezett irodalmon kívüli szempontoknak minősülnek, tehát hogy egy nőnek mondjuk mennyiben nehezebb adott esetben az íróvá válás, vagy egyáltalán a nyilvános szerepvállalás egy adott társadalomban, tehát hogy ezekről talán árnyaltabb viták kezdődtek az elmúlt évtizedekben.
A kérdés az, hogy az árnyalt irodalmi viták mikor érnek árnyalt társadalmi vitákká és társadalom ismeretté. Erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Morgos Annával, akinek sok-sok publikációja és kötete érhető el a témában minden rádióhallgatónknak. Azt javaslom, azt ajánlom, hogy keressék és olvassák Morgos Annát. Most köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy folytatjuk még itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Köszönöm szépen!
Köszönöm én is!